aki a Dunamelléki Egyházterület titkára, de sokaknak nem kell bemutatni, mert 8 évig a lelkészünk volt. Köszönjük a lehetőséget, hogy újra lehetett eljönni az urágyának az ígét átadom.
Örülök, hogy itt lehetek veletek ismét, és jó látni, hogy ennyi gyermek van, ennyi ajándék van a jó Istentől ebben a gyülekezetben, amit nektek, nekünk adott Isten egyházának. Hát igen, most, mint egyházterületi titkár vagyok itt köztetek. Ugyanakkor a titkári kérdéseket, vagy beszélgetést majd szünet, vagy ebédszünetben meg tudjuk ejteni. Nem gondoltam, hogy az igétől rabolnám el az időt most ezekkel a dolgokkal, úgyhogy ha kérdésetek van, akkor nyugodtan föltehetitek, bár azt hiszem, ti kiváltságos helyzetben vagytok, mert a egyházterületi elnök felé is szinte azonnal a szülőkön keresztül tudtak üzenetet küldeni, ha valami van, úgyhogy közvetlen kapcsolat van az egyházterülettel ilyen formán is. Szeretném föltenni nektek is egy kérdést. Ha meghalljátok azt a szót, hogy szent, valaki, egyáltalán van-e szent ember? Mondjuk ez egy jó kérdés. Kezdhetnénk itt is, hogy van-e szent ember, de ha meghalljátok ezt a szót, hogy szent, valaki szent, milyen kép jelenik meg előttetek? Mi jellemez egy szent embert? Ó, ez egy szent. Hogy? Van olyan? Hát igen, ezért kérdezem, hogy egyáltalán... De ha lenne, akkor így mondom. Mi jellemezné?
Jóságos.
Engedelmes. Hogy képzelítetek el az életét? Tehát mivel foglalkozik? Mit csinál?
Szolgál,
alázatos.
Az életet megtestesíti, az élet szentségből fogalmát.
Imádkozik.
Segít másokat.
Nem csak imádkozik. Nem csak olvassa a Szentírást, és éjjel-nappal az Isten lábánál ül, és kutatja a dolgokat. Ugye sokan, amikor a szentre gondolnak a mai világba, vagy a szentségre, akkor ez a kép jelenik meg. Hát igen, egy szent ember az biztos valahol ott mondja állandóan az imádságokat, állandóan énekli a dicséreteket az Istennek, állandóan a Biblia fölött görnyed, és azt jegyzeteli, tanulmányozza, ami nem azt jelenti, hogy a szent embernek nem kéne ezt megtenni, de ha a Biblia szavait nézzük meg, hogy a Biblia szerint, vagy a Biblia kit mond szentnek, és milyen mintát állít elénk, akkor azért egy sokkal hétköznapibb dolgot látunk. Tehát nem a hétköznapi élettől elvont embernek a képét látjuk. Mózes harmadik könyvében egy refrénként hangzik el az a szöveg. Én most csak egy verset szeretnék felolvasni, de ha elolvassátok, egyébként Mózes harmadik könyv 11. már a 10. fejezetben is megjelenik, de a végvonul egész a 20. fejezetig egy ilyen refrén, szinte majdnem minden szakasz végén ott van, ami a 2. versben van, 19.2-ből fogom olvasni. Szentek legyetek, mert én az Úr, a ti Istenetek szent vagyok. Szentek legyetek, mert én az Úr, a ti Istenetek szent vagyok. És így vonul végig ez a refrén, a különböző leírásoknak a végén, a különböző tanácsoknak, parancsolatoknak a végén. Na de miket parancsol meg az Úr, aminek a végén ez a refrén van, amiből le lehet vonni azt, hogy ki az, aki szent, és ki az, aki nem. Ha elkezdenénk olvasni, hát miket olvasnánk itt? Ugye, hát ne forduljatok a bálványokhoz, én vagyok az Úr. Ha béke áldozatot áldoztok, ugye, hogyan áldozzátok? Igen, itt van az áldozat is. Na de itt vannak ilyenek, hogy 9. verset, ha nézitek 19. fejezetben, földetek termését learatjátok, ne arassátok le teljesen. Hagyjatok ott az elhullott szemeket a jövevényeknek, a nyomorultabbaknak. Ne lopjatok, ne hazudjatok, senki ne csapja be a másikat, ne esküdjetek hamisan az én nevemre. ugye ne zsákmányold ki a te fele barátodat, napszámos bére ne maradjon nálad, hogy az erkölcsi életben milyen legyél. Tehát tiszta és tisztátalan állatoknál, ha ott a 11. fejezetet megnézitek, ott vagy valami 3-4-szer is előjön ez a szöveg, hogy ne azért ne egyétek, mert hogy megbetegedtek, pedig betegséget ismerték ők is. Írhatta volna azt is az Úr oda a 11. fejezetben, nem? Hogy azért ne edd ezt az állatot, mert megbetegszel tőle. Jó, nem írta volna le, hogy koleszterin, meg egyéb, meg hasonló, mert azt nem értették volna. De nem ezt írja oda, hanem ha megnézitek, azt írja oda indoklásként azért, mert én szent vagyok, és ti is legyetek szentek. Ezért tegyetek így, ezért tegyetek úgy, mert a szentet, a szent embert, a szentséget, ez jellemzi. Nem valami elvon dolog, hanem a leghétköznapi dolgok. Amit eszel, ahogy bánsz a másikkal, ahogy viselkedsz, ahogy dolgozol, ebben mind-mind ott a szentség. Bármilyen hihetetlen. És sokkal kevesebb szó van itt arról, hogy hogyan áldozzál, persze az is, ahogy olvastuk, itt van, de azért az áldozat bemutatás ugye ebben az időben a papokra hárul, tehát a népnek igazán csak abban volt szerepe, hogy mit visz oda, hogy épet vigyen oda, ne valami olyan állatot vigyen áldozni, ami már pusztulásra van ítélve amúgy is, hanem egészségeset és a legszebbet vigye oda. De maga a bemutatásnak a mienség az már nem az övé volt. Ott már a papok vágták, a papok csinálták. És itt hangzik el ebben a szakaszban, ugye a szentségnek talán a legmagasabb, vagy a legismertebb igéje, amit mindannyian jól ismerünk a 19. fejezetből, ugye amikor azt mondja Isten igéje, 18. vers, ne légy bosszúálló, se haragtartó a népedhez tartozókkal szemben, szerest fele barátodat, mint magadat, én vagyok az Úr. És szerest fele barátodat, mint magadat. Hát lényegében ezt az egész leírást, a szentségnek a leírását ebbe az egy versbe össze lehetne foglalni. Szerest fele barátodat, mint magadat. Na de hogyan? Hogyan szeressem, és egyáltalán, ugye, biztos beugrik nektek is az a szakasz, amikor valaki föl is teszi Jézusnak, hogy oké, de ki az én fele barátom? És én ma veletek erről szeretnék gondolkodni, erről a kérdésről. Kit nevezhetünk mi fele barátnak, főleg akkor, ha magamat Isten választott népének tartom, hiszen a szent az valahol ezt fejezi ki. Isten számára kiválasztott. Ez a szentnek a fogalma a Biblia szerint. Isten kiválasztott valamire. Na de mire? Mire választott ki? Nem arra, hogy önmagának éljen az ember, hanem valami másra választotta ki. Nagyon érdekes megfigyelni, nem tudom mennyire foglalkoztatok vele, amikor Jézusnak fölteszik ezt a kérdést, ugye egy írástudó, Lukács evangélium a 10. fejezetében van ez a történet, az irgalmas samaritánusnak a története, ahol elhangzik ez a kérdés előtte. Egy nagyon érdekes az egész szövegkörnyezetet, ha nézzük, ahogy elhangzik. Ugye Jézus kiküldi a 70 tanítványt, menjenek el, vigyék el Isten örömüzenetét, majd amikor visszatérnek, ugye, a 17. verstől nézzük Lukács 10-ben, hogy visszatérnek, és nagy örömmel jelentik, Uram, még az ördögök is engednek nekünk, és nagyon jó olvasni azt, nem tudom, hogy magatok előtt láthatjátok-e Jézust, amikor itt írja a 21. vers, hogy mit csinál Jézus, amikor hallja ezeket a beszámolókat, ezeket az örömteli beszámolókat. Jézus mindig olyan komolynak ábrázoljuk, vagy úgy látjuk magunk előtt, de itt azt olvassuk, hogy újongott a Szentlélek által. Hogy képzeljétek el ezt az újongást? Hát valószínű, hogy nem így, hogy hát magasztallak, Atyám, menj és föld, Ura, ugye jönnek a szavak. Tényleg a legörömtelibb módon. hogy milyen jó, hogy ezt átélik ezek a tanítványok. Hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted a gyermekeknek, igen, atyám, így láttad jónak. És magasztalja Jézus az atyát azért, hogy ezek az emberek, ez a 70 tanítvány átélhetett valamit, hogy másoknak elvihette az örömüzenetet, hogy tényleg betegek gyógyultak meg általuk, hogy szenvedők enyhültek az ő szenvedéseikben, hogy segíthettek, és ez töltötte el örömmel őket. És ekkor jön, ha nézitek, 25. vers, mert az ördög mindig ilyen. Amikor a leginkább örülsz valaminek, és nem a saját örömödnek, hanem a mások örömének, tényleg a legtisztább érzés van benned, akkor mindig jön, és mit olvasunk? Ekkor jön valaki. És úgy belerondít ebbe a képbe. Ekkor előáll egy törvénytudó, hogy megkísértse. Ekkor, ebben a pillanatban. Amikor tényleg az Isten hat rád, nem tudom, hogy voltál-e már ilyen pillanatban, vagy ilyen állapotban, sőt, akár lehet, hogy egy szombaton, lehet, hogy a mai szombat is, hogy amikor tényleg az Istenhez kapcsolódnál, és egy magasztalás, egy újongás, akkor valaki ezt le akarja lombozni. Jézus nem hagyja magát. Jézus nem hagyja, hogy elvegyék belőle ezt az örömet. Ezt a tiszta örömet. Ugye előáll ez a törvénytudó, és megkísérti, és ezt kérdezte. Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt válaszolta neki. Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod? Ő pedig így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Jézus azt mondta neki, helyesen feleltél, tedd ezt, és élni fogsz. Ő viszont igazolni akarta magát, és megkérdezte Jézustól, na de ki az én fele barátom? Ki az én fele barátom? Szép dolog, hogy ezt válaszolta ugye ez az írástudó. Lényegében ő megfogta, mint a korának nagyon sok írástudója, meg farizeusa megfogta a lényeget, hogy a törvénynek, az egész Ószövetségnek a lényege az egy szóba kifejezhető szeretet, szeresd. És ha a törvényt nézzük, ugye akár csak a 10 parancsolatot nézzük, szeresd az Urat, az első fele a parancsolatoknak, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Ennyit megfogtak. Azon már ugyanakkor nagyon sok vita ment, amit itt föl is tesz ez az írástudó Jézusnak, hogy rendben, de ki az én fele barátom? Nem is olyan egyszerű volt ez a kérdés abban a korban. Hiszen úgy tartották, hogyha ugye érintkeznek valakivel, aki hát főleg más nemzetből való bálványimádó, pogány, azáltal ők tisztátalanok lesznek. Ha kapcsolatba kerülnek, valami szorosabb kapcsolatba kerülnek, hát azt a bűnt senki róluk le nem mossa. Akkor ők már rögtön elvesztik a szentségüket. Mert ők szentek, ők Istennek kiválasztott népe. Őnekik valami különlegesnek kell lenni. Igen ám, de a farizeusok és az írástudók tovább mentek ebben a gondolkodásban. Ez ott volt a népbe is. Ha csak nézitek ugye az legegyszerűbb tanítványait Jézusnak, hogy viszonyultak ők is a más nemzetbeliekhez, mennyire szívesen mentek be egy pogánynak az otthonába, gondoljatok később akár Péterre, pünkösd után vagyunk, Kornéliuszhoz, emlékeztek erre a történetre? Mennyire újongva és szívesen fogadta a meghívást. De jó, egy római százados meghívott vendégségbe megyek, hát jó, hogy megyek. Nem volt ez olyan egyszerű. De hát akkor egy pogányhoz. És itt van az írástudó, meg a farizeus, akik, mondom, tovább fonták ezt a szálat. Nem, hogy a pogányoktól leszek tisztátalan, hanem a saját népemben lévő bűnös rétegektől is már tisztátalan leszek. Paráznákkal együtt enni, vámszedőkkel együtt enni, inni, együtt lenni olyanokkal, akik hát valamilyen módon a társadalomba olyan foglalkozást űznek, olyan életet élnek, húha, az nem. Nem, hogy érintkezzek velük. Kapcsolatot teremtsek velük. És ugye Jézus mit tesz, mit olvasunk? Eljön erre a földre, elkezdi a szolgálatát, és hol kezdi el, vagy kik között kezdi el? Hát pont velük ül le, itt előtte, ha megnézitek, ugye, amikor Mátét elhívja, vacsorát szervez Máté az ő barátainak, vámszedő barátainak, ott ülnek ők, mindenféle emberek, és hát rögtön jönnek az írástudók. Hát ezekkel együtt eszik iszik a ti mesteret, hát hogy van ez? Ki az én fele barát? Nem is olyan egyszerű volt ez a kérdés akkor. Milyen jó, hogy ma már más ez a kérdés, nem? Ma már sokkal egyszerűbb megválaszolni, hogy ki az én fele barátom, ki az én fele barátom. Mindenki. Az is, aki belém rúgott. Az is, aki üldöz. Nem, hát azért ellenség. Az ellenség. Na de hát rá is vonatkozik, Jézus arról is beszél. Ha ellenségnek hívod, mindegy. Fele barátnak hívod, ellenségnek hívod a embertársadat. Mindegy. Szerest. Ezt is, meg azt is. Ez az egyetemes parancs. Szerest. Na de hogyan? Hogyan tudja ezt az ember megtenni? És Jézus elmond egy történetet, amit jól ismerünk. Ez a történet nem egy kitalált történet. Ez nem egy olyan történet, amit Jézus úgy valahogy úgy, hát, megkreál, úgymond, egy ilyen tanmese-szerűen. Ez egy megtörtént eset, amit elmond. Sőt, ha megnézitek Ellen White Jézus élete című könyvét, ő még azt is hozzáteszi, Ellen White, hogy az a pap és az a lévita az ott ült a hallgatók között. És hallgatták ezt. Hallották, amikor róluk beszél. Érdekes lehet, nem? Amikor Jézus rólad beszél. Persze nem név szerint, ez is mutatja, hogy Isten szeretne tanítani, kiemelni ebből a gondolkozásból, de hogyan? Nem fed meg, nem dorgál meg, nem mondja azt ennek az írástudónak se, hogy hát neked már rég nem itt kéne tartanod, valami mást mond. Nem tudom, hogy nézitek-e, hogy mi a refrénje ennek az egész szakasznak. Már elhangzott egyébként egyszer. Jézusnak fölteszi a kérdést a írástudó, hogy na mit tegyek, hogy örök életem legyen? Mit olvasol? Szeressed? Igen? Jó? Akkor menj el és... Akkor csináld. Farizeusok nagyon sokat beszéltek erről a kérdésről. Ki az én fele barátom? Nagyon sok filozófálgatás ment erről. Ki az, akit így nevezzek? Hogyan bánjak vele? Nagyon sokat beszélgettek maguk között erről. Jézus viszont azt mondja, hogy jó, beszélni is lehet róla, de menj el és csináld. Menj el és csináld. Nem tudom, hogy figyelemmel kísértétek-e Mark Fillinek a elmúlt héten, ugye itt volt Magyarországon, és ugye reménységről tartott egy sorozatot, meg nekünk lelkészeknek, presbitereknek is tartott egy képzést, és mi is föltettünk neki ott egy kérdést, amikor így beszélt a különböző missziós módszerekről, evangélium hirdetési módszerekről, hogy hát hogy látja, hogy a mai világban melyik a legjobb módszer? Mit gondoltok, melyik módszer, amit ő kiemel? Melyik a legjobb evangelizálási módszer? Ti hogy látjátok? Igen?
Példamutatás.
Szolgálat. Szolgálat, segítés.
Szeretet.
Tudjátok, hogy mit mondott? Amit csinálsz. Amelyiket csinálod. Amelyiket nem csinálod, az nem. Ő ezt mondta. Lényegében Jézus is erre akart rávilágítani. ki az én felebarátom? Hogyan szeressem a felebarátomat? Ugye, várjuk a hogyanra a választ. És Jézus azt mondja, nem ez a kérdés, csinálj! Ne beszélj róla, ne ilyen nagy mondatokat mondjál róla, csináld! Menj oda, csináld! A legegyszerűbb módon, ami rajtad áll, csináld meg! És aztán persze, ha nem válik be, akkor majd csinálod másképp, de csináld! Tedd el, tedd, és menj el, és te is hasonlóképpen cselekedjél. Példabeszédek könyvében, ugye ott van egy ige, Példabeszédek 27. fejezet 5. verse, nagyon, nagyon tanulságos vers, hadd olvassam föl. De azt mondja, jobb a nyílt feddés a titkolt szeretetnél. Ugye? Tehát amikor nem fejezed ki a szereteted, csak úgy beszélsz róla, vagy gondolkodsz róla, azt mondja Salamon, hogy ha legalább megfeddenéd, legalább az a másik érezné, hogy valamit jelent a számodra. De ha csak ülsz mellette, csak úgy vagy mellette, jó, nem rúgsz bele, mert szereted, szeretem a fele barátomat. Ha megnézitek itt a papot és a vámszedő, vagy a lévitát, hát végül is nem bántották ezt a bajba jutott embert, nem? Bántották? Nem bántották. Nem ártottak, semmit nem csináltak. Szerették, ugye? Ezt tanultuk, ne bántsuk. De inkább bántották volna, ugye a nyílt feddés jobb a titkolt szeretetnél. És tényleg, tényleg így van. Jézus erre akar vezetni bennünket. Ne csak szavakba fejezzük ezt ki. Tegyük meg, csináld. Hadd olvassam el a Jézusnak a történetét, ami egy megtörtént eset, tényleg egy bajba kerültről, tényleg ott ültek a hallgatók között a pap és a lévita, a samaritánus nem említi ellenvány, nem tudjuk, hogy ő lehet, hogy éppen másnak segített, egy másik bajba jutottnak. De olvassuk az igét. Válaszul, a 30. verstől olvasom az igét tovább, Lukás 10-ből, válaszul Jézus ezt mondta neki. Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett. Aki kifosztották, meg is verték, azután félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton, de mikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, és amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy úton lévő samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta, odament, olajat és bort öntött a sebeire, és bekötötte azokat. Azután feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és ápolta. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki, viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz-e 3 közül, ki volt a felebarátja a rablók kezébe esett embernek? Ő így felelt, az, aki irgalmas volt hozzá. És Jézus ezt válaszolta, hogy... Ugye? Menj, és te is eképpen cselekedjél. Ez nem egy olyan történet, hogy hú, de jó, ezt megjegyzem magamnak. Nem, akkor nincs értelme. Amiért bennünket Isten kiválasztott, az nem egy ilyen elméleti szentség, vagy elméleti dolog, amire bennünket kiválasztott. Bennünket azért hívott el, hogy menj, és cselekedjél. Hasonlóképpen cselekedjél. Mi volt az a igevers, amit megtanultunk a gyerekekkel? Lehet, hogy ők még tudják. Ti emlékeztek rá? Új parancsot adok nektek, hogy szeressétek egymást. És ugye itt én abba hagytam ott az igét, megszakítottam, mert ott van egy folytatás is, hogy ahogyan én szeretlek titek, ti is úgy szeressétek egymást. Nem csak úgy, ahogy sikerül, hanem ahogy Jézus, a Jézusi minta. De ez a cselekvésben áll. Menj el, és te is hasonlóképpen cselekedjél. Könnyű ezt megtenni? Én nem gondolnám, hogy könnyű ma is ezt megtenni. Ha megnézzük, hogy mit tesz ez a samaritánus, egyrészt hát hatalmas áldozatot hoz. Megáll az útján. Megáll a saját dolgába. Háttérbe szorítja saját magát, a saját érdekeit, és nem egy ismerősért, nem egy barátjáért, egy teljesen vadidegenért teszi meg. Nem azt nézi, hogy ez milyen származású, milyen bőrszínű, milyen... Nem nézi ezt. Hanem lehajol, és még ő áldozatot is hoz a saját dolgaiból, igyekszik enyhíteni a másik fájdalmát. Majd változtat akár az út irányán, és elviszi a legközelebbi fogadóba. Ott is ápolja, azt olvassuk. Tehát nem az, hogy ott rögtön leadja, hogy na jó, innen most már nem az én gondom, hanem azt olvassuk, hogy még azt mondja a fogadósnak, ha valamit ráköltesz, erre jövök, akkor majd még azt is én fogom fizetni. Azt is én fogom állni. Igen, mindannyian jól ráismerhetünk, hogy ez a samaritánus, ez kit szimbolizálhat. És kit jelképezhetett akkor és ma is a mi életünkben. Jézus Krisztus. Aki nem hagy bennünket a bűnben fetrengeni. Amikor jön Sátán és megsebez, ő nem hagy bennünket, hogy elpusztuljunk, hanem ott van, és minden áldozatot meghoz. Mi kötelezi erre? Mi kötelezi erre? És megint csak visszatérünk a én szent vagyok, és a szentség miben nyilvánul meg? Ugye? Szeresd fele barátodat, mint magadat. Olvastuk Mózesnél. Azért, mert én vagyok az Úr, és én szent vagyok, tehát neked is ezt kell tenni. Ahogy én, úgy ti is. Mi az, ami kötelezte erre a szeretet? Ez az, amiért Isten megteszi velünk is. Ugyanazt, mint ebben a leírásban ez a samaritánus megtesz. Mindent odad, és nem csak a keresztre gondolhatunk itt, hanem ma is. Ma is szeretne bennünket ellátni mindenféle ajándékkal, mindenféle jó dologgal. Kérdés az, hogy észrevesszük-e. Itt mondtam ezt a történetet a gyerekeknek, a madárról. Ti vajon észreveszitek-e akár egy kis madárban az Istennek a szeretetét reggelente? Észreveszitek-e akár egy fekete rigóba? Vagy egy nem tudom miben, másfajta madárba. Hogy milyen csodálatos az Isten. Hogy milyen jó, hogy itt élünk, hogy vagyunk. És persze, nagyon sok nyomorúság vesz körül bennünket, nagyon sok rossz dolog, de ahogy Jézus nem hagyta, hogy eltereljék a figyelmét az újongásról, hogy az evangélium győzelmes, hogy az evangélium, amit elvittek az a 70 tanítvány, az igenis, az él, az működik. Ő ide kapcsol vissza, sőt, ide akar másokat is bekapcsolni. Nézzétek meg, mire buzdítja ezt az írástudót is, végül is. Azzal, hogy menj el, és te is ezt csináld. Hát te is légy a tanítványom, nem? Gyere és légy a tanítványom. Ez egy elhívás is, még ennek az embernek is. Annak az embernek is, akire hát lehet, hogy mi azt mondanánk, hogy na, ez nem a felebarát. Ez minden csak nem felebarát, mert kísérteni jön. De Jézus őnek is azt mondja, gyere! És ez az út, hidd el! Így válhatsz igazi tanítvánnyá. Nem úgy, ha elmélkedsz róla, hanem ha csinálod is. Ha elkezdesz tevékenykedni. Az önzést, ami a szívünkben van, az én központuságot, mi az, ami kiöli? Hát ez. Amikor elkezdek másokért tenni, másokat segíteni, és ez az Istennek az útja. Tegyétek meg, én szent vagyok, mondja az igében az Úr, és én szeretném, ha ti is szentek lennétek. Ő szeretné, ezt látni ebben a gyülekezetben is. Nem tudom, hogy vannak-e itt szentek. Ez volt a kérdés, ugye? Vannak-e ilyen szentek ma? Ez az ige azt mondja nekem is, ha én is föltettem ezt a kérdést, hogy vannak-e ilyen szentek, hogy vannak. Akik csinálják, azok igenis, azok lehetnek. Akik elkezdik gyakorolni is azt, amit olvasnak, azok lehetnek. Mert az igének ez az üzenete ma. Menj el és csináld. Csináld. Tedd meg. Van ilyen szlogen is. Just do it. Ugye a Nike-nak a szlogen. Csak csináld. Csináld. Tedd. Ne csak álmodozzál arról. Igen, ez a gyülekezet igenis szent lehet. És szent kell, hogy legyen. Abban a szeretetben, amiben amit Isten mutat felénk, ezt kell továbbadnunk. Nehéz? Könnyű? Hát igen. Mikor milyen? De Isten akkor is arra bátorít bennünket, hogy csináljuk. Lehet, hogy néha nem úgy sikerül, ahogy szeretnék. Lehet, hogy nem úgy fogadják mások, ahogy szeretnénk. Ha megnézitek Jézus életét, mindig azt kapta, amit adott. Nem mindig úgy jött vissza. Ő akkor is a legjobbat adta. Nem mondta azt, hogy hát jó, akkor inkább most nem. Akkor nem szeretem a többit. Akkor is. Nem abból vonta le, nem a visszajelzésekből vonta le azt, hogy neki mit kell tennie, hanem ő tudta azt, hogy az Atya rábízott valamit. Azt, hogy fölemeljen bennünket, hogy segítsen bennünket. Nekünk ugyanez a teendőnk, és ugyanez a dolgunk. Ahogy látjuk, és többen vagyunk olyanok, akik hát már azért úgy az életünk felén, vagy azon túl vagyunk, és láthatjuk azt, hogy igazán ezeknek a dolgoknak van értelme. Mert az ember gyűjtögethet tableteket is akár, mint a gyerekek, ők még ugye itt vannak, de akik fölnőttünk egy picit, azok már látjuk azt, hogy a múlandó dolgoknál vannak fontosabb dolgok az életben. Amikor különösen itt van egy ilyen háborús helyzet, talán még inkább elgondolkozik az ember azon, hogy minek és mennyi az értéke. És hogy azokat a dolgokat, az Isten ajándékait ugye a legmegfelelőbb helyén kezeljük. Ne megegyük a legértékesebb dolgokat, ne eltékozoljuk a legértékesebb dolgokat, hanem tényleg a helyén kezeljük őket. Tudjátok, amikor az egyház területhez úgy jöttek, hát most már kevesebben jönnek, de ahogy jöttek a testvéreink, vagy akár idegenek is, és segítséget kértek egy-egy éjszakára, vagy akár többre, és látni azt, hogy szinte az van rajtuk, ami van, egy kis táskával. Ugye elgondolkoztunk és beszélgettünk magunk között, hogy hát tényleg, az ember gyűjtöget, meg próbál magának, de hát végülis mit vihetünk el? Mi az, amit elvihetünk végül? Ahogy nem hoztunk semmit, ugye, hogy olvassuk az igében, nem is vihetünk el. De egy valamit elvihetünk. És erről beszél az Isten. Nem a tárgyi dolgokat vihetjük el, nem az ilyenfajta kincseket vihetjük el. Jézus azt mondja a hegyi beszédben, hogy gyűjtsetek magatoknak kincset, de ne itt a földön, hanem mennyei kincseket. És ezek a mennyei kincsek, na ezek, amik itt az irgalmas samaritánusnál is megnyilvánul. Amikor a másiknak adsz. Így lehet gyűjteni. Amikor hagyod, hogy rajtad keresztül az Isten szeretete tovább áradjon. Na ezek azok a pillanatok. És ezekért érdemes élni. Ezeknek van értelme. Hívő emberként ezek a pillanatok, amiért érdemes élni. Még akkor is, ha jön a sátán, és megpróbál megkísérteni és elterelni. Hogy ne legyen benned öröm, ne legyen benned szeretet, ne legyen benned semmi, csak te is sötétbe és feketébe lásd ezt a világot, meg a gyülekezetet, meg az egyházat, meg mindent. És akkor kell, hogy jöjjön az Isten, és azt mondja, nem. Nekünk van egy feladatunk. Mi a feladat? Amit tesz ez a samaritánus. Akkor is lehajolni, akkor is menni. Mert ennek van értelme. Látszólag ez egy vesztes dolog. Látszólag ez egy olyan dolog, aminek nincs értelme. Jézus életét szemlélni, és nézni azt, hogy a kereszt, hát ha csak idáig jut el valaki, akkor tényleg értelmetlen. Csak hogy nem a kereszt a vége. Nem a kereszt a vége, és ezt ti is tudjátok. Olyan jó volt hallgatni Mark Finley-t, amikor erről beszélt, és valóban nagyon sok ember lehet, hogy eljut valamilyen szinten a Jézusig és a keresztig, de nem tovább. De van tovább. Van tovább. Nem a halál a vége. Nem csak Jézus életének, hanem nekünk sem. Nem az elmúlás a vége. Mi, hogy mondjam, ma ilyen fiatalosan, nem a lúzerek csapatában vagyunk. Nem a vesztesek között vagyunk. Ez nem a vesztes csapat. És ezt jó tudni, nem? A hívőknek a csapata, a hívők serege, azok a szentek. Lehet, hogy még ma nem így látjátok magatokat sem, meg egymást, de a szentek. A szenteknek a csapata. A győzteseknek a csapata. Isten erre akar nevelni, és fokozatosan rávezetni. Hogyan? És miképp? Én csak egyet tudok mondani befejezésül nektek, amit Jézus mondott ennek az írástudónak is. Menj el, és csináld. Menj el, és csináljátok. Amen.